mi segítségünk, húsvéti ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Húsvéti ünnepi istentiszteletünket a 485. dicséretünk éneklésével közösen kezdjük el. 485. dicséretünk így kezdődik. Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Isten ígét olvasom, ahogy megvan írva számunkra, a Lukács evangéliuma szerint, a Lukács evangéliumának a 24. fejezetében, az első 9 versben, ahogy bibliaolvasó vezérfonalunk megjelöli erre a mai ünnepi napra. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. Kegyelem Istenet egye áldottá számunkra az ő ünnepi igéjét, jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, voltak már talán különös húsvétjaink, furcsa gondolatokkal, érzésekkel, egy-egy megterhelt időszakból. Most valahogy megint így közeledünk te hozzád, semmi sincs a szokott helyén, semmi sem a megfelelő rendben történik, ahogy mi azt elképzelnénk, de mégis előtte csendesedünk el, és tudjuk azt, hogy ez nem változtat a te ígéden és a te üzeneteden. Hogy mindaz, amit nekünk el akartál készíteni, az most is megtalálhat bennünket. Talán éppen az otthonainkban, azokban a bezárkózott otthonokban, ahol félve, egy kicsit elzárkózva a világtól, de talán éppen ezért hozzád közelebb kerülve kereshetünk téged. Kérünk, hogy most is áld és szenteld meg a te ígédet, amely a mi húsvéti ünnepünket örömtelibbé tudja tenni. Hogy nem feledkezel meg a tieidről, hogy mindig ott vagy azok mellett feltámadott úrként, akik téged keresnek, segítségül hívnak. Ma is elindulunk úgy gondolatban, mint máskor szoktuk, az asszonyokkal és a tanítványokkal, engedd, hogy bennünket is meg tudjon győzni a te szavad, és észrevegyük a te szent jelenlétedet, hogy élsz, hogy itt vagy közöttünk, hogy vigyázol a te népedre. Áld és szenteld meg most Isten tiszteletünket, ígére figyelésünket, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Isten ígéjét olvasom Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből, az alapígét az első korintusi levél 15. fejezetéből, a 14. és a 20. versekből olvasom. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Kedves ünneplő gyülekezet, általában a húsvéti történetet mi mindig a végéről szoktuk értelmezni, hiszen ismerjük a történetnek a befejezését. Ma azt mondanánk, hogy ismerjük a happy endet. Ha valaki úgy néz meg egy filmet, hogy tudja, hogy a végén mire számíthat, mert már látta, akkor nem izgul annyira, akkor a cselekményeknek talán a részleteit is egy kicsit jobban meg tudja figyelni, mert igazából a fő szál, a történéseknek a folyama, az már ismert előtte. De ha mellettünk van valaki, aki még nem látta ezt a filmet, akkor az belebonyolódik a cselekményekbe, akkor az átjárja az érzéseit, az félelmet kelt bennük, keresi a kiutat és a megoldásokat. Most egy kicsit még kényelmesebben halljuk ezt a történetet, otthon a fotelból ülve hallgatjuk. Hallgatjuk azt, amiért most már elindulni sem kell. Nem kellett együtt elindulni ezen a reggelen sem az asszonyokkal együtt, nem kellett autóba ülni, vagy buszra szállni, vagy még egy sétát sem vállalni azért, hogy egy kicsit közben, útközben azt megérezzük, amit egykor ezek az asszonyok is érezhettek. És talán más is elmaradt. Az Isten tisztelet előtt nem tettünk egy kanyart a temető felé. Nem borzolta meg a kedélyeinket az elmúlásnak a gondolata, csak legfeljebb oda gondoltunk, egy kicsit oda pillantottunk a képekre, amelyek most is körülvesznek bennünket, talán a nappalinkban, és akkor éreztük át, vagy akkor érezzük át igazán, hogy itt mégis valamilyen nehéz út az, ami egykor az asszonyok lába alatt volt, és most ott van a mi gondolatunkban is. A mostani helyzettel úgy vagyunk, és talán jobb a hasonlat és a párhuzam is, mint egykor azok az asszonyok, akik elindultak a sírhoz. Mi, akik ismerjük a történet végét, és tudjuk, hogy majd lesz találkozás és lesz feloldás, ezt így könnyebbnek láttuk. De ők, akik nem ismerték, hogy mi vár rájuk, minden pillanatában volt valami váratlan, valami, amire nem számítottak, amit nem érthettek. És most mi is így állunk, úgy, mint akiket körülvesz a szorongattatás, akik a bezárkozott életükből nem tudják, hogy merre vezet tovább az út, mint akik nem tudják azt, hogy mi lesz velük, és mi lesz a szeretteikkel, vagy hogyan alakul tovább nem csak a világnak a sorsa, hanem benn a mi életünk is. Ez a párhuzam már valósabb. De ha Krisztus él, akkor ezek is találkozástörténetek lesznek majd. Olyan találkozástörténetek, amelyekben Jézus meg tudja mutatni önmagát. Azt, hogy ő is jelen van az életünkben, azt, hogy benne van. Pál apostol olyan világosan fogalmaz, mint ahogy mindig is szokta tenni. Azzal a határozottsággal, amellyel mindig tanít bennünket. Ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Hogyha Krisztus itt van közöttünk, akkor kell lennie egy örömteli húsvétunknak. Ha pedig nincs közöttünk, akkor tényleg hiába valóvá vált a hitünk, amely nem állta meg a próbát, nem állta ki a nehéz időket. Az asszonyok és a tanítványoknak a fájdalma tehát érthető számunkra. Induljunk el megint velük, úgy, ahogy mindig szoktuk. Az ő gondolataikkal, az ő érzéseikkel, az ő odaadásukkal. Bennük van az a fájdalmas felismerés, hogy valami megszakadt az életükbe, egy olyan kapcsolat, ami nekik sokat jelentett. És felmerül a nagy kérdés, hogy ha most vége az egésznek, mindannak, amit Jézusban kaptak, amire Jézus tanította őket, a vele való közösség, akkor mi értelme volt az eddig elvezető útnak? Mert így most jobban fáj. Mert Isten elhitetett velük valamit, és elhitetett velünk is valamit. Valamit arról, hogy kezdeni akar az életünkből, hogy fontosak vagyunk neki. Valamit elhitetett, hogy rólunk gondot akar viselni, hogy az övéi vagyunk, és mi akartunk hinni ebbe a kapcsolatba. Amikor elhitte Jézus a tanítványokat a követésre, vagy amikor megszólította őket, akkor mindezzel indultak el, hogy valakire rátámaszkodnak majd, valaki melléjük áll. És kezdték már elhinni, hogy van helyük ebben a világban. Kezdték elhinni, hogy valami újat is kezdhetnek, hogy nem csak a megszokott élet szorongathatja őket, hanem megnyílhat valami más távlat is, hogy többet is láthatnak a világból, mint amennyit eddig láttak belőle. Hogy Jézus olyan dolgokra nyitotta fel a szemüket, amelyeket eddig nem vettek észre. Kezdtek hinni önmagukban is. Elfogadni azt, hogy Isten így szereti őket, ahogy vannak. És olyan jó volt nekünk is ezeket az érzéseket megtapasztalni. A Jézusi ígéretekben mindig benne volt valami bátorítás, hogy ő elfogad minket ilyennek is. Érdemes vele küzdeni, és harcolni, és menni. És talán Jézussal sikerült a múlton is túljutni. Néha egy-egy olyan nehéz élethelyzetből olyan nehezen keveredik ki az ember. De ő ott állt akkor, amikor sírtunk a koporsónál, ott állt, amikor bajba voltunk, amikor úgy minden összedőlni látszott körülöttünk. Ott volt. És talán ez a nehéz, amit a tanítványok is és az asszonyok is így fejezte ki, hogy ott volt. A gyülekezeti életből is lehetne hozni példákat. Olyan jó volt látni már sok-sok új arcot, családokat, akik ide betaláltak, megismerkedni egymással. Jó volt örömteli dolgokat megosztani egymással. Kezdtük látni azt, hogy ez a kicsinke kis templom milyen szűkössé válik számunkra. Kezdtünk nagyobbat álmodni, valami olyasmit, ami már ott volt a lelki szemeink előtt, hogy milyen jó is lenne. Voltak olyan gondolataink is, hogy elmúlik a tél, és elindul az az időszak is a gyülekezet életében, amikor majd együtt kirándulunk, amikor csendes hétvégére megyünk, amikor megszervezzük a nyári közös alkalmainkat. És valahogy a lelkünk úgy mind vágyott erre, mert mindig tudtuk, hogy kaptunk belőle valamit. Ezek sokat jelentettek. ezek az ígéretek, ezek a lehetőségek, mert így akartuk látni a folytatást. És egy kicsit így van, amikor kinézünk az ablakunkon, a szobánkból, hogy megindult a természet, hogy minden tele van élettel, és mi mégis be vagyunk zárva, és nem az történik, amire számítottunk. Nem hiába való akkor az eddigi út. Az asszonyok ott állnak a sír mellett, és ez egy nagy kérdés számukra, hogy miért kellett akkor idáig eljönni? Vajon Isten miért akarta őket vezetni egy úton, hogyha most magára hagyja őket? Hogyha nem tudják, hogy innen hogyan lehet majd tovább menni, akkor érdemes volt-e őket egyáltalán eddig elvezetni? Ha Isten elkezd valamit, akkor nem fejezi be, akkor félbe marad az ő munkája. Lehet, jobb lett volna. Milyen nagyon keserű és nagyon mély ez a megállapítás is, mely sokszor benne van a szívünkben is. Miért adtál örömöt, ha utána elveszed? Miért adtad a jót, ha utána rossz következik? Emberi gondolatok ezek. De érdemes tovább menni, és rájuk nézni ezekre az asszonyokra, akik ott állnak a sír mellett. Azt olvassuk róluk, Lukács így mondja, tanácstalanul álltak. Nagyon jól leírja ez a mondat, mindazt, ami bennük van. A kérdéseiket, a gondolataiknak az ürességét. Ez a tanácstalan állapot, ez annyira ismerős nekünk is. Amikor nem tudunk magunkkal mit kezdeni, nem tudunk a helyzettel mit kezdeni, nem tudunk a hitbeli kérdéseinkkel mit kezdeni. Tanácstalanul álltak. Hát most mi legyen? Ma talán így fogalmaznánk meg azt, amit ők is éreztek, és ami bennünk is sokszor megfogalmazódik. Nekem erre nem volt egy B-tervem. Csak az az egy elképzelés volt. Az, amit úgy dédelgettem a szívembe, ahogy láttam megvalósulni azokat a dolgokat, amelyek nekem kedvesek, nem volt B-terv. Nincs B-terv. Az asszonyokban sem, hogy mi lesz akkor, ha üres a sír. Nem is jut az eszükbe ez a gondolat, pedig Jézus szavaira most majd az angyalok is emlékeztetik őket, hogy ő ezt elmondta nekik. De nem lehet számon kérni a hitetlenségüket, mert ebben a lelki állapotban nincs B-terv. Mint ahogy ez az űr, ez az üresség, ami ott a sírban is található, és ami jelképezi, is az ő érzéseiket, belső gondolataikat, az ott van bennünk is. Az üresség. Valahogy most ezt jobban értjük, ezt a szót. Azt, amit ott az asszonyok is megtapasztalnak, hogy milyen az, amikor üres egy élet, milyen az, amikor üres egy élethelyzet, amikor nincs zajló élet, amikor nincs egy főnök, aki gorombán oda tesz elém még két aktányi elintézni valót. Nincs valaki, akire lehetne ilyenkor haragudni, és egy kicsit tele lenne élettel ez az egész helyzet. Nincs iskola, hogy dühösen kelljen reggel felkelni és kapkodni, és a kapkodás közben szídni a gyermekeinket, hogy miért nem igyekszel jobban, és hogy most került elő, hogy még van házi feladathiány is. Mert az élet, az tele van élettel, ott tudunk vitatkozni, ott tudunk egymásnak feszülni. Most nem lehet sorba állni az SZTK-ba, vagy ülni unottan, nézni a kivetítőn a reklámokat, keresni az ismerős arcokat, vagy vitatkozni arról, hogy ki érkezett hamarabb, vagy miért töltött annyi időt benn. Úgy tűnik, hogy ez volt az életünk. Hogy elmegyünk és bevásárolunk hosszú órákon keresztül. És most kiderül az, ami a szégyenletes dolog, hogy ennyire üresek lennénk. Hogy üres az otthon, hogyha csak magunk vagyunk otthon. Hogy én nem rendelkezek semmivel, ami az életet megmutatná, vagy kitölthetné. Tényleg igaza lesz Pál apostolnak, hogyha Krisztus fel nem támad, akkor hiába való nem csak a hitünk, hanem az az élet is, ami ezt a hitet be akarta fogadni. A kapcsolatainkban is lehet, hogy kezdjük megunni egymást. Egy-egy összezárt család, és már vágyunk arra, hogy másokkal is találkozzunk, hogy idegenek is jöjjenek, hogy más gondolatokat is behozzanak, nagyon üres. És üres az ünnep is. Nem olyan az ünnepi asztal, nem jönnek a locsoló vendégek, nem fognak jönni az unokák, nem koszolják össze az egyetlen tiszta fehér abroszt, amit mindig az ünnepre teszünk ki, nem lesznek vitatkozások arról, hogy ki hova üljön, nem kell végighallgatni olyan vendégeket, amelyeknek unjuk már a mondani valóját, és mégis kiderül, hogy ezek nélkül üres. Üres az egész húsvét. Akkor Pál apostol fején találta a szöget. Ha Krisztus nincs ott, akkor hiába való az egész. Akkor hiába való az ige hirdetés, és hiába való a ti hitetek is. Ez egy szégyenletes üresség. De aztán Pál apostol hozzáteszi, ám de Krisztus feltámadt a halottak közül. A feltámadás valósága az a mi életünkből mutatható majd ki. Ha Krisztus valahol ott van, akkor nincsenek hiába valóságok. Akkor nincsenek hiába való múltak. Akkor nincsenek hiába való kanyarok az életünkben. Akkor nincsenek hiába való olyan idők, amelyben ne történt volna semmi, hiszen azok mind formáltak minket. Mi is úgy odalépnénk az asszonyokhoz, és azt mondtuk volna nekik, hogy figyeljetek ide, az eddig elvezetett út is fontos. Nézzétek meg, hogy honnan indultatok el, és hol tartotok most már. És mi is önmagunkra nézhetünk, és láthatjuk, hogy mennyi mindent változtatott rajtunk Isten, mennyi mindent igazított az életünkön. És ha Krisztus feltámadt, akkor ez a formálódás, ez folytatódik is. Akkor a vele való találkozások, azok ott vannak a mindennapjainkban. Akkor azok életet hordoznak. Mert ezt olvassuk Pálnál is. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Valaki olyan támad fel, aki utána a mi életünket is új életre akarja feltámasztani. A földi világban is megújítani azt, de utána bevinni az ő dicsőséges országába. Semmi sem volt hiába való, ami Istenhez közelebb vitt bennünket. És lehet, hogy ez az időszak is egy ilyen megterhelt időszak, de nem hiába való az üdvösségünk tekintetében, nem hiába való akkor, hogyha jobban oda tudunk figyelni Isten akaratára, üzenetére, hogyha szorosabbra fonjuk azt a köteléket, amellyel belekapcsolódunk az ő feltámadott életébe. Ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. 2000 év óta hangoznak az ige hirdetések, úgy tűnik, hogy nem hiába való módon, mert vannak gyülekezetek, most is vannak, szerte szét, megsokszorozódva, egy-egy otthonban, egy-egy kis gyülekezet, akik mind ott ülnek Krisztus lábainál. És nem volt hiába való a mi hitünk sem, amellyel eddig ott álltunk az Isten útján, és az Isten meg fogja adni nekünk azt a reménységet és örömöt, amelyben újra összegyűjti az ő népét, közös örvendezésre. Addig pedig a lelkünk legmélyén visszük a legszentebb és legcsodálatosabb üzenetet, hogy Krisztus él, és velünk együtt harcolja meg harcainkat, ünnepli feltámadás ünnepünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Pál apostol bátrabb, mint mi vagyunk, olyan kérdést szegez nekünk, amelyet magunknak nem mertünk volna feltenni. Ha Krisztus feltámadását valósnak tartjuk, akkor nincs okunk a félelemre, akkor teljes lehet az örömünk, hiszen velünk van. Ha viszont valahol elvesztettük útközbe, ha úgy érezzük, hogy hiába valóvá lett mindaz, amit kaptunk tőle, akkor jogos a félelmünk, a megrettenésünk is. Köszönjük, hogy a feltámadott Úr ünnepén úgy borulhatunk le előtte, mint akiről tudjuk, hogy kezében van minden hatalom menjen és földön. És nem csak a föld teljessége és a mennyei világ, hanem egyenként a mi életünk is. Így szeretnénk hálát adni ezért a különös ünnepnapért, amikor egy kicsit hasonlóan a zarándokló asszonyokhoz egyen-egyenként kell végig gondoljuk, hogy mi mindennel találkoztunk azon az úton, amelyen eddig te vezettél. És hogy nálad ott van annak a találkozásnak is a lehetősége, amely új reménységet ad számunkra, hogy meglátunk téged, hogy az utunk oda visz te hozzád. Így imádkozunk ma is az ünnepnapon azokért, akik betegek, akik megfáradtak, akik elcsüggedtek. Engedd, hogy a te igéd ereje, világossága, bátorsága adjon nekik új reményt. És engedd, hogy töretlen maradjon közösségünk nem csak te veled, hanem egymással is. Hogy tudjuk egymást imádságban hordozni, hogy még inkább megtapasztaljuk a testvéri közösség erejét. Így imádkozunk ezért a beteg világért, amely nem csak testben, nem csak vírus által fertőzött, hanem bűnök által is. Te szeretgesd és gyógyítsd ezt a világot, hogy benne láthassuk a te dicsőségedet. Kérünk, hogy maradj velünk továbbra is, úgy, ahogy eddig tetted, és a te áldásodat engedd, hogy hordozhassuk életünkön. Amen. Közösen imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanította nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk végén a 185-ös számú dicséretünket énekeljük. 185. dicséretünk így kezdődik: Krisztus feltámadott. Mindezek után pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Áldás békességet, áldott húsvéti ünnepet kívánok gyülekezetünk minden tagjának.